Mr. Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Azt szeretnéd, hogy tiszteljenek, légy igazságos. Ha azt akarod, hogy a lelkeket megmentsd, légy béketűrő. Kövesd az ősöket, tartsd meg, ami magyar. E részletet Szent István intelmeiből választottam műsorunk elejére. Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a hallgatóinkat, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban majd hallanak egy beszélgetést Takács Tamás vezető tábori lelkésszel.
Legyen az a papi egyenruha, legyen az a katonai egyenruha, az valahol kötelez. Tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. Az egyenruha viselése az egészen más. Ha már egyszer fölvette valaki, akkor az kötelezi arra, hogy próbálja meg úgy viselni, hogy annak tartása is legyen, ha nem, akkor ugye az amerikaiak mondják, ezt az empty uniformot üres uniformissá válik. Valami vé, ami ott van, de igazániból semmi tartalma nincs. Akkor valójában értelmetlenné válik az egész.
Honvédségi híreket ismertetünk. És folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását. Tartalmas rádiózást! Akiket az Úr meghívott asztalához, igyekezzenek tisztán és szépen élni, és fussanak a bűntől. Legyenek a föld sója és a világ világossága, amit Krisztus Jézus nem csak apostolainak és tanítványainak kötött lelkükre, de követőiknek is. Kapisztrán Szent János gondolatai ezek. A katolikus tábori lelkészek napját ünnepelte nemrégiben a katonai ordinariátus. Erről az eseményről hallottak már beszámolót előző adásunkban. Takács Tamás vezető tábori lelkész gondolatai többször elhangoztak már itt az Inter Arma Caritas adásában. Emlékeztetőül például akkor, amikor Afganisztánban teljesített szolgálatot honvédtársaival. A katolikus tábori lelkészek napján Takács Tamás vezető tábori lelkésszel beszélgettem a lelkészhivatásról, a mindennapokról, a helytállásról. 25 éves jubileumát ünnepli a katolikus tábori lelkészi szolgálat. Kapisztrán Szent János születésnapjához kötődően ma a Magyar Honvédségen, a minisztériumon belül is megemlékeznek a lelkészekről. Változik a lelkészi feladat?
Én azt hiszem, hogy alapvetően az emberi kapcsolatok nem változnak, vagy legalábbis nem kellene, hogy változzanak, és hát ha most a 25 éves jubileum kapcsán beszélgetünk többek között, akkor ez hozzátartozik az is, hogy ugye térben, időben és ahogy szokták mondani, kapcsolatokban élünk. A teret meg az időt azt nem mindig mi változtatjuk, és nem is mi választjuk, de a kapcsolataink, hogy milyenek lesznek, és igazándiból később az fog minket minősíteni, azt hiszem, a rajtunk múlik. Tehát alapvetően, hogy most 25 év vagy 50 év, az csak kérdés, hogy most kinek mennyi adatik meg, de hogy azon belül, azokban az években mennyi életet tud belepréselni, az viszont a mi feladatunk.
A kapcsolatok most erősödnek, vagy pedig gyengébbek lesznek akkor, amikor egy virtuális világot is élnek a mindennapokban az emberek?
Én azt hiszem, hogy az általános emberi kapcsolatok azok lesznek felszínesebbek. Közelmúltban voltam főtanúja egy beszélgetésnek, amikor egy tartalékos bejött, és kérdezték, hogy mi a véleménye, hogy mit változott az élet a honvédségen belül. Annyit válaszolt, hogy több a zárt ajtó. Hogy régen minden irodának nyitva volt az ajtaja, az emberek beszélgettek egymással, átmentek egymáshoz. Most sokkal több a zárt ajtó, viszont az én meglátásomban az felszínes emberi kapcsolatokon túl a minőségi kapcsolatok, azok viszont sokkal mélyebbek tudnak lenni. Tehát gondolok én azokra az emberekre, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy közös próbatételek alatt vannak. Tehát amikor tényleg be kell bizonyítani, hogy a szavakon túl többet jelentenek egymásnak. Ezek a kapcsolatok, ezek a mély emberi és tényleg értékes kapcsolatok, én azt hiszem, hogy ezek erősödnek még ezen körülmények között is.
Megtalálják ezek az emberek egymást?
Igen, meg a körülmények rákényszerítik őket, hogy bizonyítsanak, hogy csak beszélni tudnak, vagy tényleg tudnak tenni is egymásért valamit, ami azért minőségileg más szintre emeli a kapcsolatokat.
Ez a mélység, ez azt jelenti, hogy személyes megélésük ezeknek a kapcsolatoknak az mélyebb, vagy pedig vonatkozik éppen a munkára, vonatkozik csak a családra, tehát szelektíven valamire.
Én inkább arra gondolok, hogy tudnak egymásért áldozatot vállalni. Tehát mennyire tudnak a saját kis önző világukból kilépni, és a másik vagy a közös céluk érdekében a saját egyéni érvényesülésükről, érdekükről lemondani. És ugye ezt egyszer-kétszer megteszi az ember, akkor bizonyítja a többieknek, hogy tagja ennek a világnak. Ugye valaki egyszer azt mondta, hogy a mai világnak az egyik nagy kísértése vagy bűne is az, hogy mindig önmagunkat próbáljuk igazítani a körülményekhez, ahelyett, hogy a körülményeket próbálnak igazítani a saját értékrendünkhöz és a saját belső világunkhoz, ha azt jónak minősítjük. Na most az ilyen speciális kihívások között egy túlélésen, ott azért az nagyon hamar elválik, hogy az ember most mindenáron megfelelési kényszerben szenved, vagy esetleg próbálja úgy irányítani az életét, hogy az a többiek javára is váljék.
Egy lelkész ember mindenkinek a barátja.
Az gyanús is. Tehát én azt hiszem, hogyha valaki mindenhol otthon akar lenni, az gyanús, a szontalan. A minőségi kapcsolatok javulnak. Tehát ha valakinek tényleg baráti kapcsolatai vannak, minőségi kapcsolatai, az lehet, hogy szám szerint nem sokat jelent. De ha minőségileg jelent, akkor az kihat a közegre is, a többiekre is.
Igen, de az út vezet, sokszori beszélgetések, sokszori találkozások.
Nyilván, és hát a cél a sokszor maga az út. Tehát lehet, hogy éppen egy rövid 5 perces beszélgetés az kell ahhoz, hogy végén az ember célhoz érjen. És bevallom őszintén, hogy én magamnak is azt szoktam mondani, hogy ha úgy érzi az ember, hogy most picit szürkébb az élete, akkor azt, amit éppen csinál, azt csinálja meg a maga módján a lehető legjobban. Beszélgessen azzal, akivel éppen beszélget, menjen oda, hova éppen mennie kell, csinálja, amit tennie kell, és lehet, hogy ez nem egy olyan óriási feladat, egy óriási cél. De ha azt profi módon megcsinálja, lelkiismerete szerint a legjobban végrehajtja, akkor én úgy gondolom, hogy az egész is jobbá válik. És lehet, hogy ezek a beszélgetések, közös utak, közös kínlódások, ezek majd x év múlva visszahatnak rá. Sokszor az ember nem is tudja, hogy valakivel miért van jóba, miért mosolyog rá. És kiderül, hogy évekkel, évtizedekkel előtte volt valami közös próbatételük, vagy csak egy közös beszélgetésük, ami akkor föl se tűnt. De akkor kellett ahhoz, hogy később ez valamit megváltoztasson az életükben.
És talán ezekben a kapcsolatokban a pici apró dolgok azok, amik dominálhatnak, nem? Tehát nem kell olyan nagyon nagy dolognak történnie.
Így van, hát megint csak egy ilyen általános mondás, hogy hősnek egy pillanat alatt is válhat az ember, ha körülmények olyanok. A nagy dolgok azok inkább a kitartásban bontakoznak ki. Tehát az élet az nem egy ilyen hősi játék, az inkább egy türelemi játék. Amikor az ember napról napra teszi, amit tennie kell, picit olyan ez, mint egy sport esemény, amire készül az ember. Hosszú éveknek a terhelése, fölkészülése jut el odáig, vagy juttatja el odáig, hogy a végén örömmel érjen a célba. És akkor már elfelejt minden szenvedés, de amik nélkül soha nem jutott volna, hova szeretett volna eljutni.
Nagyon jó, hogy ezt a kapcsolatot hozza első fogalomként, amit én most társítok azzal, kapcsolódva a lelkészekhez, a katonai lelkészekhez, hogy hivatás, hivatás, tudat. Sokszor hallom ezt, nem lelkészek között járva persze, hanem úgymond hétköznapi emberek között, hogy mi végre fejlesszem magam, gyarapítsam a tudásomat, ha egyszerűen azt veszem észre, hogy nem az számít, hanem az számít, hogy ki hogy helyezkedik, kinek milyen kapcsolatrendszere van, és ezzel jobban lehet érvényesülni, mint azzal, hogy én a hivatásomnak élek.
Biztos, hogy ebben nagyon sok igazság van, főleg a mai világban, de én ezzel együtt is hiszem azt, hogy hosszú távon biztos, hogy megéri a maradandó értékeket választani. Tehát az az ember, aki nem akar mindig egy ilyen megfelelési kényszerbe beleesni, aki nem mindig azt nézi, hogy aktuálisan most neki éppen mi a jó, hanem egy picit túl tud nézni ezeken a dolgokon, és talán hosszabb távon mer gondolkodni. Ha valaki fölvállalja azt, hogy amit most kell csinálnom, azt megcsinálom, aztán, hogy mi lesz belőle, azt majd eldönti a világ, vagy hát valaki más. Azoknak az embereknek az életében úgy hosszú távon is van kifutás. Azokra az emberekre lehet számítani. Van vannak, akik mindegy üstökös így fölvillannak, aztán ugyanúgy el is hanvadnak. De hosszú távon az ilyen emberekkel nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát eleve az emberi kapcsolatok is hosszú távúak. Tehát ha valaki csak ilyen celeb módon egyik pillanatról a másikra él, meg akar felelni a többieknek azért, hogy mindenki mosolyogjon rá, azzal az emberrel igazániból hosszú távon nem lehet mit kezdeni.
Földobott megint csak egy fogalmat, a megfelelési kényszert. Ezzel kapcsolatban meg azt érzem, hogy az embereknek pontosan saját magukkal szembeni megfelelésrendszer nincs meg, hanem inkább a másoknak való megfelelési rendszer az, ami uralkodik az emberek többségében, talán az előbbinek kellene.
Igen, de valószínű azért, mert ők maguk se tudják, legalábbis az emberek többsége nem nagyon tudja, hogy mit akar kezdeni a saját életével. És amikor itt az előbb arról beszéltünk, hogy hivatás, és most itt nem csak a papi hivatásról, hanem általában a hivatásokról van szó, legyen az orvosi, vagy katonai, vagy bármilyen hivatás, ott azért benne van a szóban is, hogy elhívják az embert, de nem önmagához, hanem valami célhoz, a többiek javára, másoknak. Na most ettől a pillanattól kezdve az az ember, aki csak a saját hasznát, a saját célját, a saját érvényesülését nézi, ott elbukott a partia. Tehát igazándiból értelmét veszi. Ha valaki folyamatosan tud előre nézni, és ennek veti alá a saját helyét, a saját szerepét, az igazándiból nem fog csalódni benne. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy ők a boldog életet keresik, pedig hát boldogság az soha nem cél, hanem mindig csak jutalom az életben. Amit időnként megkap az ember, időnként nem, de valójában, hogy értékes az élete, az nem ettől függ, vagy ennek a hiányától.
Vannak olyan helyzetek, amik megpróbáltatás elé állítják önöket?
Én úgy gondolom, hogy ha valaki ezt letagadja, hogy vannak ilyenek, az az ember huncut. Tehát huncutokkal megvigyázni kell. Tehát nyilván minden embernek akármit is csinál az életében, vannak hullámzások. Azt, hogy ez milyen mélységű, milyen sűrűségű, az nyilván változik a körülményektől, saját magától is. Én azt hiszem, hogy az emberek számára is egyfajta megnyugvást ad, hogy nem egy ilyen vegytiszta valakit kapnak, hanem olyas valakit, aki éppen el tud fáradni, akinek ugyanúgy vannak nehézségei, de talán pont azáltal, hogy megtanulja kezelni, és azáltal talán meg is tanítja kezelni a többieket, ezáltal tud egy talán példát is adni számukra.
Említette az emberi értéket, az, hogy ön itt lelkészként ugyanakkor egyenruhában beszélget velem. Ez az egyenruhában, ez ad valami pluszt?
Természetes, tehát megint csak nem az én találmányom, hogy az egyenruha az egy speciális dolog. Legyen az a papi egyenruha, legyen az a katonai egyenruha, az valahol kötelez. Egyrészt egybe is tartja az ember, tehát hogy a tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. Az egyenruha viselése az egészen más. Ha már egyszer fölvette valaki, akkor az kötelezi arra, hogy próbálja meg úgy viselni, hogy annak tartása is legyen, ha nem, akkor ugye az amerikaiak mondják ezt az empty uniformot, üres uniformissá válik. Valami vé, ami ott van, de igazániból semmi tartalma nincs. S ha ez ilyen, akkor valójában értelmetlenné válik az egész. De én azt hiszem, hogy ez a civilekre is épp úgy vonatkozik, hogyha belül üres, akkor kifelé el lehet rakni, de hát igazándiból minél nagyobb az üresség, annál jobban kong csak, és nem mond semmit.
Végezetül lekerekítve a beszélgetést, amikor arról beszélünk, hogy egy olyan 40 év áll mögöttünk, amit azért már persze elhagytunk a rendszerváltással, de amelyben az ateista szemléletmód volt jellemző. Mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat, ugye a lelkészi szolgálat újjáalakult 94-ben erősödik az önök szerepe a magyar hadseregen belül. Látja azt, hogy egyre többen számítanak önökre? Érzi ennek a felelősségét?
Hát a felelősséget azt mindenféleképpen érzem. Térben, időben, kapcsolatokban érünk. Ha én biztonságban érzem magam, mert körülöttem vannak olyan emberek, ki tudja mennyien, akikben megbízom, és akik megbíznak bennem, és ezáltal a kapcsolatunk jobbá válik, akkor biztos, hogy a szerepünk is erősebbé válik. Ha elfogadnak, mint embert, akkor talán megkérdezik azt is, hogy mit hoztam a batyomba magamban. Itt az ateista múltra meg visszatérve, ha jól emlékszem, Ratzinger bíborosnak volt egy mondása az elmúlt évszázadról, hogy a 20. századnak a szégyene az ateizmus, de nem az ateistáké, hanem azoké, akik nem tudnak úgy élni, hogy vonzóvá tegyék a saját életüket azok számára, akik másképpen próbálkoznak. És én úgy gondolom, hogy a mi feladatrendszerünk is egy picit ehhez a mondáshoz hasonlít. Nem az a fontos számunkra, hogy hőbörögjünk, meg mindenféle direktívákat találjunk ki mások számára, hanem próbáljunk meg velük együtt úgy élni, hogy egy mintát adva talán vonzóvá tegyünk valamit abból, amit képviselni szeretnénk.
Honvédségi hírek röviden.
Átadták a gyulai Szentháromság temető felújított katonai parcelláját és emlékhelyét. Németh Szilárd miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a június 28-án tartott ünnepségen hangsúlyozta, az első világháború vége után 100 évvel mindannyiunk kötelessége az akkori hősök előtt fejet hajtani, végső nyughelyeiket méltó állapotban tartani, emléküket tisztelettel és kegyelettel ápolni.
A hazaszeretet kialakításában nagyon fontosnak tartom a honvédelmi nevelést, a honvéd hagyományok ápolását, a katonahősök emlékének méltó és kegyeletteljes tiszteletét, nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-hazában egyaránt.
A Sárospataki Vas Albert kör kezdeményezésére a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával újították fel Dezső László vezérőrnagy síremlékét. A Sárospataki Református temetőben tartott újjáavatási ünnepségen Benkő Tibor honvédelmi miniszter is részt vett június 28-án.
Megemlékezésre jöttünk ide. Megemlékezni egy igaz, elveihez hű, a hazája iránt elkötelezett, lojális katonáról. Egy vezérőrnagyról, aki életét szó szerint a hazájának áldozta. Legyen példakép, ne csak számunkra, de az elkövetkezendő nemzedék számára egyaránt. Hiszen ez a legfontosabb, hogy tanuljunk a történelem vérzivataros időszakában. Hiszen kiüresedett volna ez a haza, ez a nemzet, ha gyávák lettek volna elődeink és őseink, ha feladták volna elvüket, ha megalkuttak volna mindazzal, ami körülveszi őket, akkor igen, kiüresedett volna. Akkor nem mondhatnánk azt, hogy itt, a Kárpát-medencében, Közép-Európában, Magyarországon a magyarság fennmaradhatott.
Dezső László tábornok a II. Világháborúban a II. Magyar Hadseregben szolgált, Stumm Marcell altábornagy tüzérparancsnok helyetteseként és Voronyes közelében esett hadifogságba 1943-ban. 5 évvel később, máig tisztázatlan körülmények között hunyt el a Krasznogorszki hadifogolytáborban. Sírját több évtizednyi sikertelen nyomozás után 1993 végén találták meg, majd földi maradványait a következő évben szülővárosában helyezték öröknyugalomra.
A honvédségi híreket a Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételeiből válogattam. További részleteket, híreket a www.honvédelem.hu elektronikus oldalon találnak. Bőzsöny Ferencet hallják, folytatjuk Nádosi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását.
Az Odera partja elhanyagolt. Látszik, hogy évek óta nincs rendszeres kotrás karbantartás. A házak nem csak elhanyagoltak, hanem elhagyottak is. Hol vannak belőlük az emberek? Éppen egy asszony jön velem szemben, valami cipel a vállán. Messziről olyan 60-asnak nézem. Ahogy közel van, látom, hogy nincs több 30-35-nél. Intelligens az, de ráncos, mint a beszáradt viasz. Hamuszürke, kifejezetten piszkos bőr. Kiderül, hogy valami elhagyott telepen szedett össze tüzelőt. Azért ilyen piszkos. Az urva háborúban van. Nemrég kapott értesítést, hogy megsebesült. Ahogy kimondja a nevet, nem messze volt tőlünk a Pripyat mosarok vidékén. Utál és gyűlöl mindent és mindenkit. Látszik, hogy engem is a legszívesebbet szemben köpne. Ez nem is titkolja. Csak amikor néhány szóval mondom neki, hogy mi éppen olyan kiszolgáltatott, tehetetlen senkik vagyunk, mint ő és az ura, és megemlítem azt is, hogy katolikus pap vagyok, enyúl meg egy kissé. De csak egy pillanatra. Szerencsé, hogy megszólalt a sziréna. Nem kell noszogatni egyikünket sem. Már is rohanunk az állomástól kb. 100 méterre. Mindig rohanunk a sinektől, közben pedig 100 és 1000 kilométereken át látunk már kipusztult fákat, a sinektől 2-300 méterre is. Na de gondviselés is van, belevetem magam egy bombatölcsérbe. a jó katonai babona szerint, hisz oda másodszor úgy sem esik már bomba. Hamar elmúlik a légi veszély. Mindenütt a szokásos kiáltozások, ha senki sem maradjon le.
Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, tegyék ezt majd egy hét múlva is. Elköszönök önöktől a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Szent Hildegárd gondolataival zárom mai műsorunkat. Isten minden kiválasztottja a keresztet hordozta föld életében. Ne essél soha a búskomorság szakadékába, hanem imádkozzál és bízzál. Isten nem hagy el, és nem sokára felkél szabadulásod hajnala.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.